március 15-én minden évben 1000 és 1000 forrásból megismerhetjük, hogyan is ment végbe ugyanezen a napon 1848-ban a magyar nép békés forradalma, amely nyomán kialakultak az áprilisi törvények és a polgárosodás, illetve az önálló nemzetté válás felé nagy lépéseket tett hazánk. Sokkal kevesebb szó esik azonban az ezt követő szabadságharcról, melynek keretében 48-ban leginkább a magyar korona alatt élő egyéb nemzetiségű haderőkkel küzdöttünk, majd 48 végén és 49-ben a Habsburgoknál időközben hatalomra jutó első Ferenc József seregeivel, aki nem ismerte el az elődje által szentesített új törvényes rendet. Vajon nyerhetett volna-e a szabadságharc, ha nem jön az orosz segítség? Vajon voltak-e olyan pontok, ahol diplomáciailag lett volna esély kivívni a forradalom eszméit? Milyen hőstettek és milyen hibák kísérték a 48-49-es szabadságharcot? Mindenképpen csak rabok lehettünk volna? Vagy szabadok is? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, és valamennyire ünnepi adás, ami nem is csoda, hiszen így március 15 környékén vagyunk. Noha a mai adásban nem speciál pontosan március 15-tel, hanem inkább a forradalom és szabadságharcból a szabadságharccal foglalkozunk majd, már csak azért is, mert meggyőződésem, hogy azzal egy picit kevesebbet foglalkozunk így az ünneptáján, pedig ez a szabadságharc ez elhúzódott egy évig, és nem csak az, hogy egy évig elhúzódott, igazából többig is, hanem nagyon érdekes fordulatai voltak, nagy alakjai, vagy éppen nagy alakok szerencsétlenkedtek, majd meglátjuk, hogy bár tanuljuk ezt az iskolában, de azt hiszem, hogy mégis ezt inkább a feledés homályába merül, hogy mi történt itt. Nem csak 48 létezett, hanem ugye 49 is. Szóval ez lesz a mai témánk. Azt a történész publicistát tudtam meghívni, aki egyébként a Magyar Történelmi Társulat elnöke is, és aki elképesztően sokat foglalkozott ezzel a témával, és talán a legnagyobb szakértője ennek. Herman Róbertet köszönhetem az adásban. Üdv, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a felkérést.
Nos, én azt hiszem, hogy azzal kellene kezdenünk, hogy ugye végbe ment a magyar forradalom, és hát ellentétben azzal ugye itt a népek felkelése 48-49 tájékán zajlott, szóval ellentétben nagyon sok más forradalommal szinte egy csepp vér se folyt. És az első talán, amit megkérdezek, pedig ezt úgy fel se írtuk, mint kérdés, de csak ilyen bevezetőnek, hogy gyakorlatilag a Habsburgok el voltak foglalva egyéb felkelésekkel, és ezért volt egy olyan 2-3 hónap, amikor ez teljesen békés maradt ez a történet, vagy az elején volt arra valami remény, hogy itt békésen a magyar nemzet valamiféle nagyobb autonómiát, ha nem is teljes önállóságot kiharcoljon.
Hát ugye fontos hangsúlyozni, hogy március 15-ét megelőzte március 13-a, amikor Bécsben kitört egy forradalom, ahol viszont lőttek és vér is volt, és ez lényegében megbénította a birodalomnak a döntési központját. Tehát amikor a Magyarország gyűlésnek a küldöttsége szintén március 15-én elindult Pozsonyból Bécsbe, hogy a Kossuth-féle felirati javaslatot és benne a független felelős kormány közteherviselést egyedeket elfogadtassa, akkor már egy olyan Bécsbe érkezik meg, ami hát éppen két nappal korábban csinált forradalmat, tehát a Habsburgok vagy az udvar el vannak foglalva saját magukkal, és erre még ráerősít az, ami március 15-én Budapesten történik, hogy Pest-Budán, ez a bizonyos békés forradalom, ahol egyébként szintén bevethettek volna katonaságot, polgári, illetve a katonai hatóságok ezt nem merték megkockáztatni, mert hogy a helyőrségnek az egy része az magyarokból állt, egy része pedig észak-itáliai olaszokból, és attól tartottak, hogy a legénység nem fogja követni a parancsot, hanem esetleg a saját tisztjei ellen fogja fordítani a fegyvert. Illetve hát magának a bécsi forradalomnak a példája is hatott, ahol maga az uralkodó rendeltette vissza a csapatokat alakanyával, megunván a vérontást, ugye, amikor rá akarták beszélni az ellenkezőjére, akkor azt mondta, hogy hát ki a császár, én vagyok a császár, akkor én parancsolok.
Persze érthető, úgymond, a birodalom részéről is, de azért kérdeztem meg ezt, mert ma végig azt a kérdéskört szeretném, ha körbejárnánk, hogy bár nem lehet, mi lett volna, ha alapon nézni a történelmet, de volt-e esélye, vagy voltak-e olyan pontok, amikor a mi szabadságharcunk esetleg sikeres lehetett volna, vagy legalább ennél sikeresebb, azért mondom ezt így relatíve, mert ugye a vége az lett, hogy beívták az oroszokat, leverték a szabadságharcot, és véres megtorlás jött. Aztán természetesen, ahogy ez lenni szokott, a forradalmak szinte soha nem maradnak következményes haladás nélkül, ahol igen, ott az a nép talán el is tűnik, de ahogy szerte Európában azért itt is szépen lassan lett ennek eredménye, de hát elég kinkeserves időszak követte. És voltak nyilván a szabadságharcnak olyan részei, ahol felcsillant a remény, hát ezeket beszéljük ma át. Na de akkor először kezdjük magával a, hát ezt nem is tudom, ilyen belső háborúskodásnak nevezném, tehát ugye nyilván ez még inkább 48, de a nemzetiségek hát gyakorlatilag fellázadtak, és itt azért van egy nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes ellentmondás, amit lehet, hogy a magyar korona által jelentett hagyomány vív ki, mégpedig az, hogy a magyarok tényleg elhitték és elhatározták, hogy oké, rendben van, akkor most kikiáltottuk Magyarországot, végre függetlenedünk, ugye az áprilisi törvények bevezetés, és ennek ellenére, amikor nemzetiségek azt mondták, hogy hát akkor mi is szeretnénk ezt az autonómiát, például az a Horvátország, ami meg is kapta ezt már korábban, és mert tényleg szinte külön működött, és a magyarok a nemzetiségek hasonló követelésének abszolút nem engedtek Kossuthtal az élen, miközben ők is ugyanezt akarták. Szóval, hogy vélek némi ellentmondást felfedezni.
Hát én azt gondolom, hogy van is ellentmondás, meg nincs is. Ugye a Horvátországnak teljesen eltérő volt a közjogi pozíciója a magyar korona országai között, tudnélik társországi viszonyban volt. Ha nem is volt teljesen egyenjogú a magyar királysággal, már csak a méretekből következően sem, hiszen Horvátországot összesen három megye alkotta, amikor a szűkebb értelemben lett magyar királyságot 52. Ugye a magyar fél az egy magyar igazgatású, magyar nyelvű államot akart, de ezt a magyar nyelvűséget nem akarta kiterjeszteni Horvátországra. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. És a horvátok voltak azok, akik, ha úgy tetszik, túlreagálták egy kicsit ezt a dolgot, tehát még nincs magyar kormány, és már március 25-én megfogalmazzák a maguk nemzeti programját, amiben szerepel ugye Horvátországnak, Szlavóniának, illetve a nem is a magyar korona alá tartozó Dalmáciának az egyesítése, illetve a katonai határőrvidéknek az odacsatolása, sőt, törzs magyar területek is, tehát például Zala megyének a Muraközi járását is akarták vinni.
Hoppá.
Hát ugye Szlavóniának eleve kétséges volt a helyzete, mert ugye a lakosság többsége ugyan horvát volt, ugyanakkor a követeit a korábbi rendi országgyűlésen minden alkalommal a Magyarország gyűlése küldte, viszont képviseltette magát a horvát tartományi gyűlésen is. Közjogi szakember legyen, aki ebben a katyhaszban úgymond kiismeri magát, és a március 23-án Horváth Bálnál kinevezett Josip Jelosic, viszont ugye egy császári tábornokról van szó, ő nagyon jól értette annak a módját, hogy a horvát nemzeti mozgalmat hogyan próbálja meg a magyar kormánnyal, illetve általában a magyar nemzeti mozgalommal szemben mozgósítani. Tehát a magyar fél felszólította tárgyalásra a horvátokat, adják elő a követeléseiket, próbáljon valamilyen módon megegyezni, és Jelosicnak erre az volt a válasz, hogy ő nem tárgyal, mert ugye a magyarok lázadók, ugye még egyetlen egy puskalövés el nem történt az országban, megszakította a kapcsolatot a magyar kormánnyal, Horvátországban ostromállapotot rendelt el, és hát elkezdett fegyverkezni. Tehát én azt gondolom, hogy magyar-horvát viszonylatban lehet, hogy a horvátoknak voltak korábban sérelmeik, vagy vélelmezett, vagy tényleges sérelmeik, de a magyar kormány folyamatosan tárgyalásokra törekedett, és a horvát, illetve Jelosics volt az, aki ebből kihátrált, és hát magát a fegyveres inváziót is 48. szeptember 11-én ő indítja meg, nem pedig a magyar fél.
Igen, igen, tehát akkor itt a horvátokkal való viszonylatban most eléggé tiszta lett az, hogy mi történt. Beszéljünk egy nagyon picit arról is, hogy ehhez képest a szerbek, románok, szlovákok csak később csatlakoztak be, úgymond a szabadságharcba, és hát ugye nem a mi oldalunkon, vagy ő nekik is eszükbe jutott, hogy akkor függetlenednének, tehát a horvátoknak már majdnem egy kialakult országa volt, vagyis megvolt a kialakult országa, ami úgymond együtt élt a magyarokkal a magyar korona alatt, de azért a szerb-román és szlovák hármasról ez nem annyira mondható el.
Igen, hát ugye kezdjük a szlovákokkal, mert talán az a legegyszerűbb. A szlovák lakosságnak gyakorlatilag a 100% az a Magyar Királyságnak a területén él. Tehát az egyetlen olyan nemzetiségünk, aminek nincs külső tartaléka. Illetve ami nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ellentétben a horvát, a szerb, illetve a román területekkel, Észak-Magyarországon természetszerűen nem létezett a katonai határőrügyi intézménye, mert hogy fölösleges lett volna mondjuk Csehországgal szemben egy ilyet kiépíteni, ami a szlovák nemzeti mozgalom szempontjából azt jelentette, hogy nem volt fegyveres tartaléka. Tehát, hogyha fegyverrel akart érvényt szerezni a maga követeléseinek, akkor azt legfeljebb ilyen népfelkeléssel vagy valami hasonlóval tudta megteremteni. Na most a szlovák nemzeti mozgalom eleve megosztott volt, mert hogy a szlovákok egyik része az evangélikus, a másik fele katolikus, és ezek nem különösebben kedvelték egymást. Magának a szlovák nemzeti mozgalomnak, tehát ami kvázi ilyen függetlenségi vagy autonómia mozgalomnak tekinthető, ennek a vezetői ezek többnyire evangélikus lelkészek vagy világi értelmiségiek voltak, és nem tudtak igazán nagy tömegeket maguk mögé mozgósítani. Tehát ugye két alkalommal próbálnak meg fegyveres akciót indítani, az egyiket még 48 szeptemberében, ezt nagyjából 5 nap alatt visszaverik, a másik az pedig, amikor már 48 decemberében, illetve 49 januárjában már a császári csapatok segédcsapataiként jön be az úgynevezett szlovák légió, és hát ennek az egyik utolsó katonai akciója az, amikor Gömör megyében az egyébként szintén szlovák többségű helyi nemzetőrség a magyar alispán vezetésével szétveri őket. Aha. Tehát itt azért olyan komoly dolgokról nem nagyon beszélhetünk, hogy a szlovákoknál is az volt, hogy voltak kétségtelen sérelmei például a magyar államnyelvnek a bevezetésével kapcsolatban, de hát ők azt gondolták, hogy a felvidéki területeken majd egy ilyen szlovák koronatartomány fog létrehozni az uralkodó, és akkor ugye szlovákul fognak beszélni. Na most erre nem csak a magyar fél nem volt velük, hanem gyakorlatilag a másik oldal sem. Tehát a szlovák nemzeti mozgalomnak a vezetői azok elmérték a lehetőségeiket. Tegyük hozzá egyébként, hogy a honvédseregben jóval több szlovák harcolt, mint a másik oldalon.
Hát ez igen, ez tehát, különlegessége a helyzetnek.
Tehát, kell, hogy mondjuk... például ugye a császári hadseregnek volt két olyan felvidéki kiegészítésű gyalogezrede, amelyiknek mind a három-három zászlója a magyar oldalon szolgált, és a szabadságharc végéig. Sőt, ugye amikor 48 őszén megindulnak a huszárszökések az országgal szomszédos tartományokból, akkor például a 8. Kóburg huszár ezred, ami legalább fele részben szlovákokból áll, az ugyanúgy megpróbál hozzaszökni, mint a mondjuk a színmagyar 12. huszár ezred, vagy 6. huszár ezred. Olyannyira, hogy 49. augusztusában a szabadságharc leverését követően Hajnóh tábornagy, a császári fővezér azonnal elrendeli a honvédseregbe korábban besorozott románok, szerbek, horvátok hazaengedését, a szlovákokról meg itt szó nincs, mert azokat ugyanolyan piszkos lázadóknak tekintették, mint a magyarokat.
Ja, értem. Jó, akkor a szlovák részt azt hiszem, hogy megbeszéltük.
Kivégeztük, igen.
Igen, viszont a szerbek és a románok olyan szempontból érdekesek, hogy ugye a szerbek már nagyobb erőkkel csatlakoztak a szabadságharcba, a románok pedig ugye Erdélyben több felkelést is indítottak.
Így van, na most ugye a szerbek esetében nagyon komoly jelentősége volt annak, hogy az országtól délre ott volt ugyanaz Oszmán Birodalomhoz tartozó, de már lényegében autonómnak tekintető Szerbia, vagy szerb fejedelemség, és ennek volt egy nagyon ambiciózus külügyminisztere, Ilja Garasanin, aki már ekkor hát kitűzte maga elé a délszláv eszmét, tehát hogy majd nagy szervezetéssel létre fognak hozni egy nagy délszláv államot.
Tehát akkor és egy volt... ilyen Jugoszláviának
hát
az
igen,
erőállva
igen,
ez?
Igen, aha. Így van. Aha. Tehát erre már 1844-ben megszületett egy ilyen távlatos terv, hát eltartott egy ideig, amíg összejött, de végül is összehozták. Ugye a magyarországi szerbek ellentétben a horvátokkal nem rendelkeztek Magyarországon állami előzményekkel. Tehát ugye ez egy betelepült népesség volt, részint már a 15. századtól, aztán hát mondjuk tömegekben a 17.-18. században. Egy részük ugye a polgári megyékben, a másik részük az pedig a katonai határőrvidéken él. És hát ők a Magyarország gyűléstől 48 áprilisában a szervet nemzetként való elismertetését követelték. Na most itt fontos hangsúlyozni, hogy a magyar közjogi gondolkodásban ugye az volt, hogy nemzetnek csak az tekinthető, aminek önálló államterülete van, és ebből következően, hogyha valakit elismernek nemzetnek, akkor annak önálló államterület jár. És a magyar fél miután éppen visszanyerte a rendelkezését a mátyási vagy Szent Istváni Magyarország nagy részén, hát esze ágában nem volt etnikai alapon felosztani újra az országot, annál is inkább, mert a szerbek egy olyan területen követelték az autonómiát, ahol még a lakosságnak a relatív többségét sem alkották. Tehát a szerb népesség az nem érte el ott az 50%-ot. Voltak olyan megyék, ahol mondjuk több német, vagy több román, vagy több magyar volt, mint szerb. és érthető módon a magyar kormány erre nem volt hajlandó, tehát 48 áprilisában azt mondták a szerveknek, hogy mindenfajta egyházi, kulturális sérelmüket vagy kérésüket a magyar kormány örömmel meghallgatja, de a területi autonómiáról nem lehet szó. Egyébként tegyük hozzá, hogy a szerbek még mielőtt ez a küldöttség visszamegy Újvidékre, már előtte vannak olyan gyűlések, ahol már a Magyarországtól való lényegi elszakadást mondják ki, és hát mondjuk egyetlen egy kormány sem örül, amikor az általú uralt területről próbálják meg kiszorítani.
De
és
magát a bocsánat, csak a szerbeknek a törekvését egy icipicit össze lehet hasonlítani a magyarokéval, nem? Mert a horvátoknál értem, hogy más volt a helyzet, de a szerbek szerették volna a saját kis független nemzetállamukat, csak az nyilván különbség, hogy volt végül is egy Szerbia-szerűség, ami létezett egy külső ország is.
Hát igen, de erről mondjuk azt lehet mondani, hogy azért a magyar állam az 1000 éves volt ezen a területen, akárhogy is nézzük, tehát hogyha a közjogi szempontokat veszük figyelembe, már pedig ennek az időszaknak a gondolkodása bevallgatóan ezt határozta meg.
Igen.
Akkor itt a magyar fél oldalán volt a jog és a törvény. Tehát ugye ez, már bocsánat, nagyjából olyan, mint hogyha mondjuk a kínai piacozók vannak, se kikiáltanák Kőbányán az önálló kínai autonóm területet.
Értem.
És hát ugye tegyük hozzá, hogy a szerbek a konfliktusra játszottak, tehát már 49 vagy 48 április végén elkezdenek fegyverkezni, és magát a fegyveres konfliktust is ők robbantják ki, ugye katonai táborokat hoznak létre, megtámadják a magyar és a német román településeket, megpróbálják elűzni onnan a nem szerb lakosságot, ugye ilyen 20. századra emlékeztető etnikai tisztogatásokat hajtanak végre, és a magyar fél az mindvégig tárgyal velük, csak ugye azt mondják, hogy területi autonómiáról már csak azért sem lehet szó, mert nem lehet lehatárolni azt a területet, ahol a szerbek ténylegesen többségben vannak, úgy, hogy ez a többi nemzetiségnek, köztük a magyaroknak a sérelmével ne járna.
Ők ekkor már kinézték maguknak úgymond délvidéket, tehát az, hogy később mi került Szerbiához, abban nagy szerepe volt az ekkor megszülető szerb elhatározásnak?
Lényegében igen, és hát ugye nagyon érdekes ilyen konfliktus történeti szempontból is, hogy a 48-ban is a legvéresebb események azok nagyjából ugyanazon a vidéken vannak, ahol majd aztán 1941-ben, illetve 44-42-ben, illetve 44-45-ben. Tehát ez a vegyes lakosságú vidék, a sajkás kerület és környéke.
Hát igen, akkor ez már akkor sokat mondó volt. Mi a helyzet a románokkal? Ugye román többségű terület azért volt a magyar korona alatt, erre az időre már, ők viszont gyakorlatilag helyi lázadásokat szítottak, és helyi harcok lettek Erdélyben.
Na most itt megint különbséget kell tenni a Magyarország és az erdélyi románok között, ami nincs benne nagyon a köztudatban. Ugye a Királyhágón inneni területen a románság alapvetően lojális volt a magyar államhoz. Olyannyira, hogy a népképviseleti országgyűlésnek a legnagyobb nemzetiségi csoportját azt a román ajkú képviselők jelentették, és köztük voltak olyanok, akik egészen aradig, illetve világosig elmentek, tehát hogy már a magyar képviselők többsége is hazament, és ők még mindig ott voltak. Ezen a területen sikeresen végre lehetett hajtani például 48. szeptemberétől az újoncozást, kiállították a maguk alakulatait. Ennek az volt a magyarázata, hogy a jobbágy felszabadításnak az áldásait ők nagyon hamar megérezték, mert hogy a korábbi úrbérendezésnek a következtében itt jól elhatárolható volt, hogy mi az a föld, ami a földesúr, illetve mi az a föld, ami a jobbágy, ekkor már a szabad paraszt kezébe kerül. Erdélyben nem ez volt a helyzet, mert Erdélyben nem volt úrbérendezés, és jóval kisebb volt a művelhető földnek a mennyisége.
Bocsánat, amikor... ezt egy kicsit kifejtenénk, hogy ez pontosan mit jelent?
Hát ugye Mária Terézia idején 1767-ben szabályozzák a paraszti szolgáltatásokat, ami azt jelenti, hogy elkülönítik egymástól a földesúr közvetlen kezelésében lévő földeket, az úgynevezett majorságokat, illetve az úgynevezett úrbéres állományt, ami azt jelenti, hogy ezután a jobbágy pénzszolgáltatással, munkaszolgáltatással és egyebekkel tartozik a földesúrnak, az egyháznak, illetve ezután fizeti az állami adót. Amikor meghozzák a jobbágy felszabadításról szóló törvényt, az azt jelenti, hogy a jobbágy kezében lévő úrbéres föld, tehát ami után állami adót fizet, ez a jobbágynak a személyes tulajdonába megy át, polgári értelemben vett tulajdona lesz. Na most ugye volt, aki többre vágyott, de azért a többség ezzel elégedett volt. Ugye ezek már olyan méretű gazdaságok voltak, hogy legalábbis egy részük, hogy önállóan meg lehetett belőle élni.
Meggondolom, egy kicsit már a sajátjának is kezelte előtte is.
Persze, tehát mondjuk ennek a jogállása is megvolt, hogy a földesúr nem rakhatta ki belőle, vagy csak nagyon alapos indokkal, mert hogy az állami adóalapot védeni kellett, tehát mondjuk nem csinálhatott belőle saját kezelési földet elmi.
Na és ez a már félig saját rész, ez az, ami Erdélyben nem volt meg?
Ami nem volt, mert hogy Erdélyben nem hajtották végre az úrbérendezést, berendezést, és ugyan ott is voltak paraszti kezelésben lévő földek, de nem volt egyértelmű, hogy mi az, ami a jogágy, és mi az, ami a földesúré. És miután eleve kevesebb volt a föld, tehát mondjuk egy erdélyi nagy birtokos az a Dunántúlon jó esetben módos középnemes lehetett volna, ebből kifolyólag az erdélyi nemesség, illetve az erdélyi földesurak hát fogalkörömmel ragaszkodtak mindenhol földhöz. Ami tovább bonyolította a helyzetet, hogy az erdélyi paraszt, ugye Erdélyben eleve román többség volt már ebben az időszakban, tehát a románok többen voltak, mint a magyarok, a székelyek és a szászok együttvéve, és a parasztságnak a többsége is román volt, tehát itt volt egy, ha úgy tetszik, osztály ellentét vagy társadalmi ellentét, és volt egy nemzetiségi ellentét, ami erre rárakódott. Tovább bonyolította még a helyzetet, hogy az erdélyi románságnak gyakorlatilag nem volt semmifajta politikai képviselete. Tehát az erdélyi korábbi rendi országgyűlésen ott voltak a magyarok, a székelyek, illetve a szászok, mint rendi nemzetek, tehát ez nem feltétlenül etnikumot jelentett. A románság az viszont jogfosztott állapotban volt, és a románok már 48 májusában követelik, hogy a Magyarországgyűlés, pontosabban az erdélyi országgyűlés ne döntsön előbb az erdélye való unióról, mint hogy őket elismerik, ugyanolyan negyedik nemzetnek, mint amilyenek a szászok, a székelyek, illetve a magyarok. Az erdélyi országgyűlésen meg azt mondják, hogy hát ezek feudális rendi nemzetek, tehát nem etnikaiak, és hogy a románok ugyanazt meg fogják kapni úgyis, mint a többiek a polgári szabadságjogokból. A románok viszont ezt úgy fordították le, hogy hát a magyarok, illetve a székelyek tagadják az ő nemzeti léthez való jogukat. Aha. Tehát volt egy kommunikáció zavar.
Igen.
És ez ugye párosult ezzel a bizonyos szociális feszültséggel, tehát én azt gondolom, hogy ha valamelyik nemzeti mozgalomnak a viszonya elmérgesedett a magyar nemzeti mozgalomnak, és ebben a magyar nemzeti mozgalom vezetőinek is van felelőssége, akkor az leginkább magyar-román viszonylatban értelmezendő. De azért tegyük hozzá, hogy az erdélyi románság vezetői is elég hamar megtalálták a bécsi udvart, illetve a bécsi udvar is elég hamar megtalálta őket, és miközben a Magyarország gyűlésen éppen a románok jogairól tárgyalnak 48. augusztus szeptemberében, itt már megindul egy fegyveres felkelésnek a kibontakozása, ami hát egy elég csúnya ilyen etnikai polgárháborúhoz vezet, ugye főleg a szorvány magyar vidékeken végrehajtott tiltóhadjáratokkal, városoknak, falvaknak a elpusztításával, főleg a felnőtt férfi lakosságnak a...
Tehát itt azért ez egy elég csúnya dologba ment át, az egyik legszörnyűbb része lehetett, ezt gondolom, a szabadságharcnak, mert akkor itt bizonyos, nem akarom a népirtás szót használni, de...
Lényegében az volt. Tegyük az, hogy mind a két oldalon, tehát hogy a kezdeni ugyan a románok kezdték, de mondjuk, hogyha valakinek kiírtják a családját, és utána beáll katonának a magyar oldalon, és bemegy egy ellenálló román faluba, akkor először lőni fog, és utána kérdezni. És ebben a tekintetben mindkét fél megteheti a maga szemreállásait, de azért mondjuk magának a konfliktusnak a kezdeményezése az mégiscsak a román oldalé volt.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Azért is gondoltam, hogy menjünk ezen végig, mert 1848-ban nagyjából még erről szólt a szabadságharc, persze aztán megindult az osztrák sereg is, amint ők a saját hátországukat valahogy így meg tudták oldani, például ugye Olaszországban is jártak, és aztán ahogy folyt a szabadságharc, igazából a nemzetiségekkel úgymond elbírtunk, azt mondhatjuk, de az osztrák sereggel elsőre úgy tűnt, hogy nem. És visszaszorították a magyarokat, és akkor elérkezünk a Váci nyilatkozatig. Itt most jó nagy részt ugye átugrottam, de mégis egy nagyon érdekes pontnál vesszük fel a fonalat. Ha Kossuth a Váci nyilatkozat után nem váltja le bosszúból Görgeit, aki addig nagyjából eredményesen védekezett, akkor vajon máshogy alakultak-e volna a dolgok? Itt ugye azt érdemes tudni, a kedves hallgatónak, aki esetleg nem most nézte át a 48-49-es forradalom minden pontját, hogy ugye Görgei úgy szervezte meg a sereget, hogy hát ez a sereg, ez ugye félt, szét akart széledni, és erről szólt a Váci nyilatkozat, hogy ők elmondta, hogy ők még mindig a magyar koronához hűek, mert ugye a császárhoz vagy a királyhoz, szóval azóta ugye már volt egy váltás az osztrák félnél, és most már az új, most már császár, az nem ismerte el azt azokat az áprilisi törvényeket, amit a király még annó elismert. És akkor Görgei meg igenis ezt kijelentette, hogy már pedig az áprilisi törvényekhez, a magyar koronához vagyunk hűek. Ha jól tudom, akkor Kossuthnak ez nem nagyon tetszett.
Erre azt mondhatjuk, hogy igenis nem is, ugye 1848-49 felé meglehetősen válságos a katonai helyzet, tehát minden irányból megindul a császári csapatoknak a támadása, és a kulcsmozzanat ebben a tekintetben az, hogy 49. január elején föl kell adni a fővárost, amit megelőz az, hogy a Görgei tisztikarának egy jelentős része, főleg a volt császári királyi tisztek, és főleg a magasabb rangúak, ezek ott hagyják. Tehát félő, hogy nem lehet majd folytatni magát a küzdelmet, ezért adja ki ezt a bizonyos váci nyilatkozatot, amelyben leszögezi, hogy a feldunai hadsereg, aminek az élén ő áll, az továbbra is az uralkodó által szentesített áprilisi törvényekért harcol. Ugye erről Kossuth eleinte, vagy másodkézből származó híreket kap, és egyébként nem is annyira a tartalmával szemben van kifogása, tehát Kossuth nagyjából ugyanilyen szellemben nyilatkozik az országgyűlésen 49. januárjában, hanem az ellen, hogy Görgei a felvezetésben a dunántúli hadjárat addigi kudarcait, azt rávarja a Kossuth által vezetett Országos Honvédelmi Bizottmány politikusaira, mondván, hogy az ő ingadozó magatartásuk és az ő ellenmondásos parancsaik miatt került sor erre a súlyos lépésre, tehát a főváros feladására.
Mellesleg mennyire volt Görgeinek ebben igaza egy utolára?
Hát nem volt igaza, mert ugye az ellenséges túlerő, de hát tudjuk, hogy ha kudarc van, akkor a katonák a politikusokat, a politikusok meg a katonákat szokták hibáztatni. És hát ugye nem mondhatta azt a katonáinak, hogy kevesen vagyunk, gyengék vagyunk, nem bírunk az ellenséggel, hanem valami olyat kellett mondani, ami hihető oknak tűnik, és szívesen el is hiszik, és nem akadályozza az ellenállásnak a folytatását. Tehát ebből a szempontból szerintem egy mestermű volt. Értett azért a propagandához is a tábornak.
Értem. De nem csak a propagandához értett, hanem ugye neki az is volt a terve, hogy ő Vác felé meg északra kicsalja a császári seregeket, amik elfoglalták Pest-Budát, és akkor megpróbálná a hegyek között, vagy hát legalábbis megpróbálna egy ilyen védekező állásból visszatámadni.
Hát igazából a szándék az volt, hogy a Tisza felé nem menjen az ellenség, mert ugye a Tiszán túlra ment a magyar kormány, illetve a magyar országgyűlés, és ezt mindenáron meg kellett akadályozni.
Ugye Debrecenbe.
Így van, és ezzel az észak, nyugat-észak-keleti irányú mozdulattal lényegében sikerült Budapestre odaszögezni Windisch Lécherceget és a császári hadseregnek a nagy részét, és mire észrevették, hogy baj van, addigra a Tisza vonalán megerősödött a magyar védelem. Most a problémát az okozta, hogy a Tiszán túlon, illetve a Tisza mellékén elkezdik összevonni a magyar erőket, nem csak a görgei seregét, 49. január végén, február elején, és hát erre kell egy fővezér, és akik szóba jöhetnek eleinte, ugye Bem az éppen el van foglalva Erdélyben, Fetter Antal a helyettes hadügyminiszter az nem akarja vállalni, mert még nem látja tisztán a helyzetet. Görgeit éppen a Váci nyilatkozat miatt fővezéré, tehát nem csak a saját hadtestének a parancsnokává Kossuth nem akarja kinevezni, és hát ekkor esik be a magyar szabadságot fekete macskája, Erich Dembiszki altából nagy a 30-31-es lengyel szabadságot egykori fővezére, és Kossuth megörül neki, hogy itt van egy nagy név, a dolgokban járatos tábornok, komoly tapasztalata, komoly nemzetközi hírnével, és hát szép lassan rábízza a főseregnek a vezetését. Na most ugye ennél rosszabbat nem nagyon lehetett volna tenni, mert hogy Dembiszki teljesen alkalmatlan volt, nem úgy fővezérnek, de még hadtest parancsnoknak is. Tehát egy személyes tekintetben bátor emberről volt szó, de egy abszolút bizonytalan és konfúzus hadvezérről, aminek köszönhető, vagy aminek a következtében a következő nagy összecsapás 49. február 26-27-én kápolnál a honvédsereg. Az egyébként nagyon jó teljesítménye ellenére elveszíti és kénytelen visszavonulni a Tiszántúlra. Ugye az egy nagy kérdés, hogyha nem Dembiszki a fővezér, hanem valaki más, akkor akár még meg is nyerhetünk volna a kápolnai csatát, és mondjuk egy hónappal korábban indul meg a tavaszi hadjárat, de ezáltal valóban előállt egy hónapos veszteség, sőt, valamivel több is, mert a márciusban sem nagyon csinál mást a honvédsereg, mint hogy megpróbál hol itt hol ott átkelni a Tiszán és oldalba vagy hátba támadni az ellenséget, de ez különböző okoknál fogva már sikerül, és hát végül is 49. március 30-án nevezik ki Kossuth immár Görgeit, akit a többiek is elfogadnak a magyar fősereknek a fővezérévé, és ekkor indul meg a ugye a dicsőséges tavaszi hadjárat.
Na igen, tehát akkor tulajdonképpen ennek a kápolnai vereségnek nem az volt a jelentősége, hogy ott rengeteg katonát vesztettünk, és a fél hadsereget elvesztettük, hogy hasonlók, nem ez történt, de minden esetre meg kellett hátrálni a kápolnai vereség miatt, és így jelentős időt vesztette a magyar fél.
Lényegében igen, és hát tegyük hozzá, hogy egyébként az ellenség annyira nem érezte magát győztesnek, hogy a csata végén ugye mindig üldözni szokás a megvert ellenséget, na most ez Windisch Vécehercegnek eszébe nem jutott. Sőt, a késvebe futó magyar alakulatoknak az előőrsei azok egész éjszaka folyamatosan izélgették az osztrák előőrsöket, ami kiderül még az osztrák hadi jelentésekből is. Olyan. Február 28-án pedig egy utóvédi ütközetben megverték az ellenséges elővédet, úgyhogy még három ágyút is elvettek tőlük. Tehát egy nagy győzelem az nem így néz ki.
Igen, az kétségtelenül nem így néz ki. Beszéljünk egy picit akkor a tavaszi hadjáratról, ami viszont úgy néz ki, mint egy nagy győzelem. Ez a tavaszi hadjárat, hogyha esetleg valaki már nem emlékezne annyira, gyakorlatilag hát majdnem Bécsig visszavertük az osztrákokat, tehát kivertük őket az országból, nem lehet ezt máshogy mondani. És az első és legfontosabb kérdésem az, hogy Görgei tábornok nagyszerűsége, vagy hadi zsenialitása állt-e mögött, vagy az addigra jól megszervezett magyar sereg, vagy szóval, hogy azért eddig nem a sikerekről szólt a szabadságharc ilyen szempontból, legalábbis az osztrák seregekkel szemben, és most hirtelen Görgei jön, visszatámad, kiveri az országból az osztrákokat, majd hazajön, és a maradékot még Budáról is kiveri.
Hát ugye annyiban pontosítanék, hogy az ország teljes felszabadítása nem sikerült. Tehát a tavaszi hadjárat végén a Dunántúlon a Ráva vonalán, a felvidéken pedig a Vág vonalán áll meg az arcvonal, de azért sem volt kis teljesítmény, hogy egy hónap leforgása alatt a Tiszától eddig sikerült visszanyomni. Na, egyébként létszámban, tüzérségben, kiképzettségben, felszerelésben, minden tekintetben fölében lévő ellenséget. Már ebben a korban azt tanították, hogy hát akkor szabad támadni, hogyha legalább annyian vagyunk, mint az ellenség, de lehetőleg legyünk másfélszer vagy kétszer annyian, hogy az oroszok a 3-4-szeres szorzót szerették. És hát itt a tavaszi hadjárat úgy indul meg, hogy ez nem mondjuk nincs meg, hanem kevesebb honvéd és kevesebb ágyú van a főhadszín téren, mint amennyivel az ellenség rendelkezik, és ennek ellenére a nagyjából 4 hét leforgása alatt a honvédsereg 6 nagy csatát, illetve ütközetet vív, emellett számos kisebbet, és ezek közül összesen egyet veszít el. Tehát hiába van a sokkal jobban kiképzett, sokkal nagyobb rutinnal rendelkező császári királyi hadsereg, egyszerűen nem tudnak reagálni erre a helyzetre. Ebben kétségkívül szerepe volt a görgei zsenialitásának, szerepe volt az ő nagyon határozott hadvezetésének, tehát kézben tartotta a seregét, szerepe volt annak, hogy nagyon jók voltak az alvezérek, ugye egy Damjanics János, egy Kapka György, egy Aulik Lajos nevét érdemes megemlíteni, és szerepe volt annak a hát már-már pimosság a határos merészségnek, amivel a hadjáratnak a két szakaszát végrehajtották. Ugye mindkét szakasznál a haditerv az arra épült, hogy a magyar mellékerőkről megpróbálják elhitetni, hogy ők a főerők, és közben a többiekkel megpróbálják oldalba vagy hátba fogni az ellenséget. Ugyan nem lett belőle egy nagy ilyen Stalingrad típusú bekerítés, de hát ez mondjuk teljesen hülyének kellett volna lenni a másik oldalon is. Viszont így is kimanőverezik az ellenséget először a Dunatisza közéről, majd pedig a felvidék, illetve a Dunántúl nagy részéről.
Na és akkor ugye erre jött egy olyan reakció 1849. április 14-én, hogy az országgyűlés kimondja a Habsburgok trónfosztását. Mármint azért ez tehát még annak ellenére is, hogy mi egy saját nemzetünket szerettük volna kikiáltani, még annak ellenére is azt mondom, hogy a kor viszonyait tekintve ez egy erős lépés volt. Kérdés az, hogy volt-e más választásunk, mert nyilvánvalóan ez egy rendkívüli kihívás volt, egy újabb provokáció, de nyilván végül is ebbe az irányba tartott a dolog, és utólag vagyunk okosak, de hogy ekkor diplomáciai úton többre mentünk volna? Mert szerintem ez a kikiáltás ez azért csak hozzájárult ahhoz, hogy végül orosz segítséget hívtak, miközben ez a kikiáltás nyilvánvalóan például az oroszoknak is szólt, de a franciáknak, az angoloknak, akik aztán nem ismertek el minket önálló nemzetnek.
Hát, hogy ennek meg voltak a maga előzményei, tehát tegyük hozzá, hogy a magyar fél még viszonylag visszafogott volt ahhoz képest, hogy a másik hogyan reagál. Ezt már meg lehetett volna tenni 48 októberében, amikor az akkori uralkodó Ferdinánd, ugye a magyar miniszteri ellenjegyzés nélkül ostromállapotot rendel el az országban. Meg lehetett volna tenni 48 december 2-a után, amikor Ferenc József önhatalmulag trónra lép és közli, hogy nem hajlandó tárgyalni a magyarokkal semmilyen módon. És itt a közvetlen előzmény az volt, hogy a kápolnai csatát követően, bár attól függetlenül az osztrák kormány, illetve az uralkodó kibocsátotta az úgynevezett olmici oktroját alkotmányt, amely mintegy mellesleg részekre szabdalta Magyarországot, tehát még a korábbi területi egységet is fölosztotta, nagyjából nemzetiségi, de azért nem teljesen pontosan nemzetiségi alapon. Azaz az derült ki, hogy az az uralkodó, aki nem is ül a magyar trónon, mert hogy nem koronázták meg, és nem tette le a magyar koronázási esküt, illetve a törvényekre az esküt, az semmilyen módon nem akar a magyar királysággal együttműködni, és Kossuth ezért gondolta úgy, hogy hát akkor tegyünk, öntsük tiszta vizet a pohárba, teremtsük tiszta helyzetet, hogyha a Habsburgok nem akarnak velünk közösködni, akkor mi se akarunk velük közösködni, és akkor ki kell mondani az ország függetlenségét.
Most ez akkor ebből a szempontból teljes mértékben érthetőnek tűnik.
Hát logikusnak logikus volt, de azért tudjuk, hogy a logikus politikai döntések azok nem feltétlenül hasznos politikai döntések, tehát a termék egy bizonytalanság időnként többet jelent. Ugyanakkor igazán hosszú távú negatív következményei ennek nem voltak, mert hogy a már meglévő állapotot vette tudomásul, vagy szentesítette. Ettől a magyar állam, vagy a magyar szabadságharc nem lett se népszerűbb, sem pedig népszerűtlenek külföldön. Az alapvető probléma az volt, hogy az európai nagyhatalmak azok az egységes Habsburg birodalomban voltak érdekeltek. Tehát ugyan a francia, meg az angol, meg a német közvélemény az rokon szervezett a magyar szabadságharccal, de hát hogyha a között kellett választani, hogy egyben maradjon a Habsburg monarchia, vagy pedig részekre szakadjon, akkor mindenki inkább az előbbi mellett foglalt állást, és az angolok, akik hát azért nagyon idegesek voltak az oroszok különböző műveletei miatt ebben a térségben, ők ezért bólintottak rá arra, hogy hát akkor tessék, nyugodtan hívják be őket az osztrákok, és akkor csináljanak gyorsan rendet. Az más kérdés, hogy ők ezt nem úgy képzelték el, mint ami a végeredmény volt, hát egy ilyen szélsőséges, nagyon durva megtorlással, hanem hát, hogy valami fajta kiegyenlítésével a viszonyoknak. A magyar fél az voltaképpen 48 tavasza óta küzdött azzal, hogy hiába próbálja meg magát önálló diplomáciai tényezőként elismertetni, nem volt olyan nagy hatalom, de még kicsi sem nagyon, amelyik erre hajlandó lett volna. Tehát egyedül az észak- és közép-itáliai Piemonti szárd királysággal sikerült tényleges diplomáciai kapcsolatot fölvenni, illetve az Amerikai Egyesült Államokban vetődött fel az, hogy elismerik a független Magyarországot, de mire ideért az amerikai követ, addigra leverték a szabadságharcot, tehát ilyen módon ez nem jött össze. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy a függetlenség kimondása és a trónfosztás semmifajta hatást nem gyakorolt az orosz intervencióra.
Értem. Tehát az, hogy ezt kimondtuk, ez csak egy következmény volt, ami nem vert fel sok port igazából már.
Igen, és hát már 49 márciusában, tehát gyakorlatilag a tavaszi hadjárat még el sem indul, már foglalkozik az osztrák kormány, illetve Bindizslét szerzik a fővezér azzal, hogy hát nem tudják megoldani a magyarországi katonai helyzetet, és hogy akkor az oroszoktól kéne segítséget kérni, csak mondjuk nem feltétlenül akkor a mennyiségre gondoltak, hanem egy ilyen 60-70-80 ezer főre.
Egyébként tehát ott miért, inkább... miért pont az oroszok felé fordultak, és engem az is érdekel, hogy az oroszok vajon miért segítettek?
Hát ennek több oka is volt, ugye az egyik az, hogy volt egy 1833-ban Berlinben kötött szerződés a két állam között, amihez a oroszok is csatlakoztak, aminek a lényege az volt, hogyha a Habsburg monarchia területén olyan forradalmi mozgalmak bontakoznak ki, amelyek a monarchia fennállását veszélyeztetik, akkor az orosz cár akár kérés nélkül is beavatkozhat. Ezt azért kellett megkötni ezt az egyezményt, mert hát ekkor már első Ferenc király és császár nagyon öreg volt, és a kijelölt trónörökösről Ferdinándról lehetett tudni, hogy nincs szellemi képességei teljes birtokában, tehát fennállt egy ilyen belpolitikai válsághelyzetnek a lehetősége. A poroszok azok el voltak foglalva a németországi forradalmi mozgalmakkal, ezeknek a leverésével. Egyébként fölajánlottak fegyveres segítséget, de ezt meg az osztrákok azért nem akarták elfogadni, mert hogy attól tartottak, hogy a poroszok be fogják nyújtani a számlát éppen a német kérdésben, tehát ki a majd megteremtett egységes Németországnak a vezetője. És hát volt még egy érdekközösség, ez pedig a lengyel tartományok. Tudnélik Oroszország, Ausztria és Poroszország a 18. század végén együtt osztották fel a lengyel nemesi köztársaságot, vagy lengyel királyságot, és attól tartott első Miklós orosz cár, hogyha Magyarország kiszakad, akkor előbb-utóbb menni fog Galícia is, és hogyha Galícia megy, akkor a lengyelek megpróbálják visszaállítani a független lengyel államot, tehát az orosz megszállás alatti lengyel területek is veszélybe kerülnek.
Igen, ez tisztasor, hát főleg úgy, ahogy a lengyelek besegítettek nekünk, és tényleg jelentős, talán a legjelentősebb segítséget kaptuk tőlük. Tehát azt hiszem, hogy már ebből is következett az, hogy a lengyelek hajlandóak lennének ezt megpróbálni.
Igen, és az osztrák politika is rájátszott erre, tehát a cárral azt próbálták meg elhitetni, hogy itt több tízezer lengyel szolgál a magyar honvédseregben, és hogy a magyar katonai felső vezetésnek a fele vagy a kétharmada az lengyelekből áll, ami természetesen nem volt igaz, mert összesen 3 lengyel tábornok volt a szabadságharcban, és mondjuk a lengyeleknek a létszáma az olyan 6000 fő körül lehetett, de hát tudjuk, hogy a propagandában nem az a lényeg, hogy mi igaz, hanem mi az, amit elhisznek.
Tehát akkor az oroszok ezt el is hitték, volt is ez az egyezmény, és érkezett is a felkérés, hogy gyertek már, segítsetek, és akkor egy hatalmas haderőt mozgattak meg ez ügyben. Tehát azért nem bízták a véletlenre, hogy úgy mondjam.
Igen, és ez abból következett, hogy a cár az folyamatosan figyelte a magyarországi eseményeket, és egyik csodálkozásból a másikba esett, hogy ez a sok, már bocsánat, tüketlen osztrák tábornok, hogy nem tud végezni ezzel a maroknyi lázadóval. Tehát azért 48 decemberében, 49 januárjában Vibisvéd hercegnek minden esélye meg volt arra, hogy ezt a hadjáratot győzelemmel fejezze be, és hát kiengedte a kezéből azzal, hogy Budapesten maradt 49 januárjától kezdve. Ezért a cár úgy gondolt, hogy egyrészt a saját csapatait nem adja osztrák vezetés alá, mert hogy ugye az osztrákok nyilván pazarolni fogják az orosz katona drága vérét, másrészt pedig, hogy akkora hadsereget küld, ami önmagában képes eldönteni a konfliktust, tehát akár az osztrákok nélkül is. És hát valóban soha ekkora orosz hadsereg az orosz határokon kívül korábban nem járt. Tehát 1813-14-15-ben Napóleon ellen nem küldtek egyik katonát.
Aha, hát ez sokat mond.
És tegyük hozzá, hogy ugye nem csak az a 200 ezer katona, aki beérkezett, hanem további nagyjából 80 ezer fő még a dunai fejedelemségekben, illetve a lengyel területeken készültségbe helyeztek arra az esetre, hogyha ez a 200 ezer kevés lenne. Azaz Oroszország nagyjából a teljes katonai potenciájának a 25%-át mozgósította, ami önmagában majdnem a kétszerese volt annak, mint ami a másik oldalon, tehát a honvédsereg oldalán felmutatható volt.
És akkor még 60-80 ezer ember, vagy egy 60-80 ezer sereg érkezett ugye az osztrák oldalról is.
Hát nem, ők 170 ezeren voltak, hogyyha mindent összeszedünk, tehát ugye a 60 ezer az csak a fősereg volt, de az ország egyéb területein is voltak osztrák erő.
Értem, tehát akkor itt gyakorlatilag 3-4-szeres túlerővel kellett szembenéznie a magyar seregnek. Ennek ellenére Görgeinek volt egy terve, de ekkora teljes káosz uralkodott el, és ugye Görgei másnap értesült arról, hogy a terveit keresztbe húzva a Kossuth a háta mögött valami teljesen mást akar, és ebből Temesvárnál egy sima vereség lett. Kijelenthetjük azt, hogyha itt nincs kapkodás, és nincs káosz, és a hadizseni Görgei kezébe marad minden, akkor se lett volna esélyünk egy ilyen túlerővel szemben kivívni a nemzeti függetlenségünket, mert azért itt tényleg ez volt a tét, tehát hogyha ezt megnyerjük, akkor valószínűleg teljesen máshogy alakul a történelmünk.
Hát én azt gondolom, hogy valóban nem, tehát 200 ezer orosz katona az 200 ezer orosz katona, ugye ezekkel nagyon nehéz lett volna végezni. A görgei féle haditerv, a komáromi, illetve a tiszántúli összpontosítással az arra lett volna, hogy elhúzzák a háborút, addig, amíg valamilyen diplomáciai megoldás esetleg nem születik. És ez nem volt azért teljesen reménytelen, mert az angolok elkezdtek idegesek lenni, annál is inkább, mert úgy látták, hogy ha Ausztria túlnyeri magát, akkor azzal paradox módon éppen saját magát fogja gyengíteni. Ugye Palmerston angol külügyminiszter azt mondta a brit parlamentben, hogy minden egyes olyan katona, aki a magyar hadsereg soraiban elesik, az nem csak a magyarokat, hanem Ausztriát is gyengíti, mert hogy ez Ausztria saját katonai potenciáját csökkenti, és hogy ezért meg kéne próbálni valami diplomáciai megoldást, ami persze nem jelentette volna a független vagy akár az önálló Magyarországot, de mondjuk legalább egy ilyen megbékítési politikára próbálta meg rávenni a hatalomnak a bécsi birtokosait. Sajnálatos módon sikertelenül, mire ez az angol ajánlat megérkezett, addigra nagyjából vége is volt a szabadságharcnak, és hát az osztrák politikusok élükön első Ferenc Józseffel nem arra gondoltak, hogy a magyarokat meg kell békíteni, hanem arra gondoltak, hogy akkorát kell volna csapni, hogy egy életre elvegyék a magyarok kedvét a további mozgolódástól, és ebben a tekintetben mondjuk nem volt különösebb különbség Hajnau vagy első Ferenc József között.
Igen, ez is súlyos mondat, de fontos, hogy elhangzott, és itt akkor tulajdonképpen azt kimondhatjuk, hogy a nemzetközi közvélemény, az oroszok idejöttek, elvégezték a feladatot, nyilván szenvedtek veszteségeket, minimálisat, aztán hazamentek. Tehát őket annyira nem érdekelte innentől a sztori, viszont az osztrákok kezébe kerültünk, és ők döntöttek arról, hogy most akkor lesz a megbékítés, vagy lesz megtorlás. És azt mondhatjuk, hogy a teljes nemzetközi közvélemény azért inkább amellett állt, hogy ez egy megbékítés legyen, és ne egy megtorlás, és még ennek ellenére is a megtorlást választották az osztrákok?
Teljes egészében mondhatjuk, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ebben a tekintetben egyébként nem volt különbség első Miklóson, orosz cár és Palmerston angol külügyminiszter között. Tehát maga a cár, illetve az orosz fővezér Paszkevics herceg is azt tanácsolta Ferenc Józsefnek, Schwarzenberg miniszterelnöknek, Hajnau fővezérnek, hogy próbálják megbékíteni a magyarokat. Nemrég találta meg Rosonczy Ildikó kiváló történészkutatónő azt a levelet, amelyben az egyik orosz beosztott parancsnok, Rüdiger tábornok próbálja meg rávenni Paszkevicset arra, hogy hát itt a magyar tiszteket kétségkívül ki kell adni az osztrákoknak, de hát valami fajta biztosítékot próbáljuk meg már kicsikarni belőlük, hogy az életüket legalább meg fogják kímélni. Tehát még az önkény uralmi Oroszország hadserege, illetve ennek a vezetője is amellett volt, hogy egy megbékéltető politikát kell folytatni, és amikor például az aradi kivégzéseknek a híre megérkezik Szentpétervárra, akkor a cár hetekig nem volt hajlandó maga elé engedni az orosz vagy az osztrák követet, mondván, hogy hát neki nem ezt ígérték, vagy ő azt gondolta, hogy ha már ekkora segítséget adott, akkor az általa adott tanácsokat is figyelembe fogják venni.
Hát ez szinte sokkoló, tehát itt akkor még az a hadsereg is, amelyiket Bem József, aki ugye Erdélyben nagyon sokáig kitartott ahhoz képest, hogy mekkora volt az orosz túlerő, Bem József serege jött Erdélyben, megtizedeltek. Ennek a hadseregnek a vezére, illetve ez a cár, aki ezt a sereget küldte, ők is teljesen megrökönyödtek azon, hogy mennyire megbüntették a magyarokat. Ez szerintem jól mutatja azt egyébként, hogy az osztrákoknak nem volt szüksége erre, vagy szóval, hogy ez egy túlreagálás volt, nem? Tehát ezt azért most persze érthető, hogy miért akartak fegyelmezni. Egyedül majdnem kikaptak tőlünk, de azért ennek a megtorlásnak igazából ez nem volt szükséges semmilyen történelmi szempontból, nem?
Igen, tehát voltaképpen azt mondhatjuk, hogy a fő célt, ugye a magyar államiságnak a szétzúzását katonailag elérték, és ez már ilyen hangzik, de ez már csak a hab volt a tortán, tehát ez már valóban csak a bosszú. És voltaképpen el sem érte a célját, hiszen egyrészt a magyar politikai elit egy jelentős részét nem érték el, mert ugye elmentek emigrációba, viszont azáltal, hogy a tábornoki karra, illetve a politikusok itthon maradt részére ilyen súlyos ítéleteket róttak ki, ezáltal magának a rendszernek a konszolidációját tették lehetetlenné. Sőt, némi túlzással mondhatjuk, hogy a 67-es kiegyezést is azért nem fogadja el alapvetően a magyar társadalomnak egy jelentős része, ha ésszel el is fogadja, de érzelmileg nem fogadja el, mert hogy hát aradnak meg a pesti új épületnek az árnyai, tehát Batthyány és az aradi 13 meg a többiek, ezek mind végig kísértenek. És ugyanaz a személy ül a trónon 16-ig, mint aki alatt ezek az ítéletek megszülettek. Tehát itt a megbékélési politika lehet, hogy a gyengeség jelének tűnt volna, vagy lehetett volna úgy interpretálni, de politikai bölcsesség szempontjából sokkal nagyobb hozadéka járhatott volna, és mondjuk Ausztria megúszhatta volna azt a 19 éves vergődést, ami a neoabszolutizmus korában jellemezte, és ami ugyanúgy rákényszerítette végül is arra, hogy 67-ben megkösse a kiegyezést a magyarokkal, majdnem ugyanolyan feltételek mellett egyébként, mint ahogy a 48 tavaszán kialakult rendszerben ez jellemző volt.
Sajnos ez a politikai bölcsesség akkor nem volt meg az osztrák császárban. Erről is majd egyszer beszélünk, de most szeretném nagyon megköszönni Herman Robert, hogy rendelkezésre állt. Én szerintem nagyon izgalmas, érdekes kérdéseket vetettünk fel a szabadságharccal kapcsolatban. Talán sikerült olyanokat is felvetni, amelyekről nem beszélünk mindig március 15-én, úgyhogy köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm is a beszélgetést.
Kedves hallgatók, most mi pedig búcsúzunk, de a következő hetekben is jönnek az újabb és újabb részei az Itt és Akkor podcastnek. Egyelőre tehát búcsúzik Rédai Gábor, a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint a két producerünk Hampuk Rihárd és Román Balázs. És ne felejtjétek, kedves hallgatók, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.